előre, Jorika hercegnőt, előre engedték. A zenészek félrehúzottak a fal mellé, a sípos kivette a sípot a szájából, nehogy zavarja az útját. Jorika elindult a lépcsőn lefelé. Törékeny, vékony alakja, mint a megnyúlt volna a fényben, szinte lebegni látszott a levegőben. Kim odafordult hozzám, és megfogta karom. Mi lesz most? Felvontam a vállam. Nem tudom. Maga tényleg elhiszi, hogy Judy meghalt? Egyelőre nem tudom, mit higgyek. Tény, hogy nincs sehol. Jorika Negrescudán a lépcső feljáró kanyarulatában megtorpant és magához intett.
Jöjjön ide, Mr. Lawrence, szükségem van az erejére.
A fenébe is, hallotta mögöttem George Severson ingerült hangját. Ennyi hűhó egy ostoba tyúk miatt, fogadjunk, hogy alszik valahol, vagy beszerzett magának valakit. Kár, hogy nem engem, morogta Vilok, mindig is csíptem az énekesnőket. Nem fognák be végre a szájukat? Dörrent rájuk Jeff. Inkább gondoljanak egy hegyes kerítésre, és arra, hogy maguk ülnek a tetején. Jörika hercegnő megtorpant az első emelet lépcsők kanyarulatában, és úgy belemarkolt a kezembe, hogy az akom ujján át is éreztem éles körmeit.
Egyre erősödik, nem érzi.
Micsodát?
A hullámokat.
Már a földszinten jártunk, amikor az őszhajú barna képű zenész ismét megfújta a sípját, s a fiatalabb kerekarcú is engedelmesen nyekergetni kezdte a hegedűjét. Fájdalmasan hömpölygött le a melódia a lépcsőn. Ha lett volna kutya a kastélyban, bizonyára kétségbeesett vonítással kísérte volna lépteinket. Ismét Seymour volt az, aki elveszített a fejét. Odaugrott az ősz férfihoz, s nem túl kíméletesen kirántotta a sípot a kezéből. Ha még egyszer megszólaltatja nekem ezt az izét, nem is tudom, mit csinálok magával. Mi a fészkes fenért járnak a nyomunkban, mint a sírások a tábori kórház után? A fuvás férfiban ullázott nyoma sincs a zenészek szokásos alázatának. Kihúzta magát, és egyetlen mozdulattal kitépte a hangszer végét Seymour markából.
Ezt ne tegye többé, mondta csendes nyugalommal. Mr. Drake, utasítására kell játszanunk, függetlenül attól, hogy önök kívánják-e vagy sem.
Mi a fene? Csak nem akarják elnyerni a kornikálás Drake díját? Az ősz férfi arcán vörös hullámok futottak át.
Én és a társam a Metropolitan zenekarában játszunk, uram. Mr. Drake volt szíves, és néhány napra meghívott a kastélyába, bizonyos feltételekkel, természetesen.
Valóban? Mennyit ígért ezért a muzsikáért?
Az anyagi része csak ránk tartozik, uram.
Ejha! És a többi része? A két zenész egymásra nézett, aztán az őszhajú megvonta a vállát.
Napi 8 órát kell játszanunk, különben érvényét veszíti a szerződésünk.
Napi 8 órát, ámult el Seymour. Nem sok az egy kicsit?
Sok, szólalt meg a fiatalabbik. De ha figyelembe vesszük a Metropolitan délelőtti próbáit és az esti előadást, ott is kijön a 8 óra.
Villa Prades, a többiek feje felett figyelmesen szemrevételezte őket.
Még sosem láttam magukat, mondta fejét csóválva. Pedig jól ismerem a Metropolitan zenekarát.
Mi a fene? Hökkent meg Vilok. Soha nem gondoltam, hogy a kosarasok rajonganak a klasszikusokért.
Hát az a helyzet, hogy a mennyasszonyom ott játszik, csellós.
Nordcott összeráncolt a homlokát, és elgondolkodva nézett a kosarasra.
Mint ha tegnap azt mondta volna, hogy a mennyasszonya az a másik, mondta Villa Prades, több is van belőlük, sajnos.
Csak nemrégiben kaptuk meg a munkavállalási engedélyt, mondta az őszhajú. Problémáink voltak a bevándorlási hivatallal. Ezért is jött jól Mr. Drake ajánlata.
Meglehetősen jól, de erős akcentussal beszélték az angolt.
Megtudhatnánk a nevüket?
Természetesen, uram. Engem Simon Martirosyannak hívnak, a társam Szulikó Gogoberidze.
Továbbá mi a fene az, amit játszanak?
Régi örmény és grúzdalok, uram,
nem tudnak valami vidámat?
Mr. Drake ragaszkodott hozzá, hogy ősi keleti zenét játszunk, kizárólag gyászénekeket, amelyeket őseink énekeltek temetéskor, vagy amikor a halott felett virrasztottak.
Egyszerre elszállt a viccelődő kedvük. Még Seymour is a vállai közé húzta fejét. Nem tarthatnának időnként hosszabb szünetet?
Csak amennyi elfér a 8 óra mellett, uram.
Azt sem tehetik meg, hogy felmennek a lovakterembe és a páncéloknak játszanak?
Sajnos, uram, lehetetlen. Mr. Drake ragaszkodik hozzá, hogy önöknek muzsikáljunk.
Seymour ekkor váratlanul felkacagott. Volt valami a nevetésében, ami nem tetszett nekem. Mint a kicsit megbillent volna a lelki egyensúlya. Hát akkor csak játszanak emberek. Kezdjék talán egy vidám temetési énekkel.
Zeneszó mellett vonultuk le a konyhába. 8. A Drake kastély konyhája hatalmas hodály volt. Akár egy 100 katonának is főzhettek volna benne. Ajtaja tárva nyitva állt, mint a befelé hívogatott volna boldog-boldogtalant. Francis szembefordult Viorikával, s megvakarta feje búbját.
Ez lenne a hercegnő. Én is csak tegnap láttam először.
Főz itt valaki egyáltalán? Gudnyi leskelt Seymour.
Nem, uram.
Akkor honnan kapjuk a kaját?
Kapta fel a fejét, gyanakodva George Siverson.
Ne mondja, hogy hamburgeren kell élnünk, amíg csak el nem valul a vihar.
Szó sincs róla, uram. Csitított a kedélyeket az inas. A nagy konyha mögött van a kis konyha. Ott melegítjük fel az ételeket.
Felmelegítik.
Francis segélykérően Parisra nézett, aki zavartan megköszörült a torkát.
Mr. Drake arra utasított, hogy 3 nap és 3 éjszaka tartson az ünnepség sorozat. Ilyen rövid időre nagyon nehéz lett volna szakácsokat szerezni, a több mint egy nyersanyagról nem is beszélve. Ezért úgy döntöttem, hogy félkész ételekkel oldom meg a problémát, ne aggódjanak, kérem, a legjobb éttermekből hozattam őket. A mai reggeli menü például ráksaláta, homár hidegen.
Elég, mordult fel Seymour. Vagy eszünk, vagy éhezünk. Ha eszünk, együnk. Ha éhezünk, ne beszéljünk az evésről. Világos.
Hol a kiskonya? Ki kell menni a folyósóra?
Nem kell.
Viorika negreszkodan megragadta karom és felsikoltott.
Érzi! Érzi! Itt van a közelünkben!
Szemem sarkából láttam, hogy Seymour pofákat vág, de megmukkanni nem mer ő sem.
Mit érez, Viorika?
Az erőtereket összecsapnak, most csapnak össze. Az én erőm, a maga ereje az ő erejével, erejükkel itt vannak, jaj!
Megtántorodott és téltre esett. Amikor hozzáértem a csuklójához, mintha elektromos áram rázott volna meg.
Nincs föld alatt, vas alatt van, víz alatt van.
Nem tudnám megmondani, honnan bukkant elő a másik két negreszkudan. Akkor vettem csak észre őket, amikor egyikük gyengéden kivett a karomból Viorika hercegnőt. Tanástalanul álltunk a hosszú asztalokkal, szekrényekkel, polcokkal és ismeretlen rendeltetésű ládákkal tele zsúfolt konyha előtt, amikor Villa Prades beleszimatolt a levegőbe.
Emberek! Itt főznek valamit!
A levegő párás és meleg volt. Melegebb, mint odafent a folyósokon. Paris Francisra nézett, aki értetlen ráncolta össze a homlokát. Ez lehetetlen, uram. A teát és a kávét a kiskonyhában főzzük, az pedig éles, kellemetlen fütyszó hasított a levegőbe. Mint amikor a teafőző jelzi, hogy felforrt a víz. Mi a fene ez?
Autokláv, vagy túlnyomásos edény,
mondta Jeff, és kivette a szivarját a szájából.
Egyik filmünkben ilyet kellett robbantanunk.
Elővettem a revolveremet, és végigfutottam a hosszú asztalok között. Önkéntelenül számoltam a lépteimet, 25 lépés után értem a konyha végére, ahol egy félig nyitott ajtó átjárás biztosított a következő helyiségbe. Kirúgtam az ajtószárnyat, és bedugtam a stukkert a nyilásba. Odabent nem moccant semmi, csak a fűszó szólt egyre sürgetőbben. Nyakamat behúzva átugrottam a küszöböt, majd tüzelőállást foglaltam el a legközelebbi főző üst mögött. Ha korábban azt mondtam, hogy a kastély konyhája egy század katonát is képes lett volna ellátni ebéddel vacsorával, legkevésbé sem túloztam. Ameddig a szem ellátott, hatalmas, embernél is magasabb, elektromos főző üstök sora húzódott a terem végéig, két sorban egymás mellett. Mivel a vastag falu nyilvánvalóan túlnyomással működő üst biztos védelmet kínál, igyekeztem alaposan körülnézni. Az üstök oldalát vastag por borította, s az óriás fazekak között a kövön is lábnyomok sora húzódott. Halk huppanással Seymour landolt mellettem a porban. Kitalálta, mi ez a hang? Most találgatom. Ne találgasson! Autók láb süvít így, amikor elérte a nyomás a maximumot, vagy amikor a víz elérte a megfelelő hőmérsékletet. Attól függ, hogyan van beállítva. Honnan tudja ilyen jól? Fogorvos vagyok, vagy mi a szősz? Én is ilyenben főzöm ki a műszereimet. Csak az enyém ezeknek a kisöccse. Ekkor már nagyjából egészből tisztában voltam vele, mi játszódik le az orrom előtt. Ne eresse be őket, akadályozza meg, akárhogyan is. Zsebre vágtam a stukkert, kiugrottam a főzőüst mögül. Arrafelé futottam, ahonnan a fütyörést hallottam, átugrottam az utam belső asztalkát, egy széket, ki tudja még mit nem, aztán lefékeztem a sorban legutolsó üst mellett. A vastag, rész abroncsokkal díszített hatalmas autókláv remegett az elfojtott energiától. Tetején vadul villogott egy piros lámpa, közvetlenül lámpa alatt, gőz pamacsokat szorva, kúp alakú szelep fedél pörgött, pokoli sebességgel. Tenyeremet az autókláv oldalához tapasztottam, de nem éreztem melegnek. A sivítás már a fülemet hasogatta, biztos voltam benne, hogy a főző berendezés pillanatokon belül robbanni fog. Hiába rohantam kétszer is körbe a főzőkonyhát, sehol sem találtam kábelt, amely az autókláfhoz csatlakozott volna. Nem tehettem mást, miután felfedeztem az ajtó fölé szerelt biztosítékot, felkaptam egy széket, és belevágtam a biztosító szekrénybe. A szék visszaesett, és bár úgy hullottak a bakelit lapok, mint kint az eső, a sivítás tovább élesedett. Az is megrázkodott, mintha el akarna szakadni a talpazatáról, és fel akarna szállni a levegőbe. Átvágtattam a másik terembe, és anélkül, hogy sikerült volna megkülönböztetni a rémülten kiáltozó alakokat egymástól, beleordítottam az ember gomolyakba. Villa Prades, kérem! A kosár labdázó fölé magasodott. Miről van szó, Mr. Lawrence? Szó nélkül átrántottam a küszöbön, s futás közben felfelé mutogattam. A biztosíték! Kapcsolja le a biztosítékot! Villa Prades biccentet felugrott, mint a zsákolni akarná a labdát, és ilyen jól irányzott ütéssel lecsapkodta a felfelé álló bakelit füleket. Az autokláv üst tovább remegett ugyan, de a sivítás ritmus váltott.